Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a stúdióból. Mihalovics Mihály, budapesti görögkatolikus kórház lelkész vagyok. A mai napindítunk témája az elutasítás vagy visszautasításnak a helyes vagy egészséges megélése, vagy a helyes reakció, vagy inkább a krisztusi példán megtanulható reakció volt, illetve lesz még a maradék időnkben, de mielőtt még folytatnánk ezt a témánkat, a metropóliánk híreit szeretném felolvasni és megosztani a kedves hallgatókkal. Már lehet jelentkezni a fiatal felnőttek gyalogos zarándoklatára. A július 20 és 23-a között Tiszaújváros Hajdúdorog Nagykáló Mária Pócs útvonalon haladó zarándoklatra 22 és 35 év közötti fiatalokat várnak. Jelentkezni július 15-ig lehet a www.ifjusagizarandoklat.hu weboldalon. Szintén ezen a honlapon kezdődött el a jelentkezés a fiatalabb korosztálynak szóló ifjúsági gyalogos zarándoklatra is. A nyár egyik legjobban várt programja augusztus 7-e és 13-a között lesz. Idén Tokajból indulnak útra a fiatalok, és Tiszavasvári Hajdúdorog, Nyíregyháza, Levelek, Ófehértó érintésével érkeznek meg Mária Pócsra. Idén nyáron is két zsolozsmás tábor lesz a metropóliában. Létavértesen július 21-én kezdődik este 6 órakor, és 24-én a vasárnapi szent liturgiával zárul. Itt Gyurkovics Miklós atya lesz az elmélkedések vezetője. Erre a találkozóra a személyi titkár kukac.hd.görögkatolikus.hu e-mail címen lehet jelentkezni. Részvételi díja 3 napra 10.000 forint. Akár át is lehet menni egyik táborból a másikra, mert a következő nap estéjén kezdődik az irotai, szintén az este 6 órai vecsernyével. Irotán július 25-e és 28-áig lehet éjjel-nappal imádkozni, melyet csütörtökön a 8 óra 15-kor kezdődő püspöki liturgia zár. Itt az előadó P. Puskás Antal, a Magyar Pálos Rend tartományfőnöke lesz. Aki ezen a táboron szeretne részt venni, Trestyánszky Ritánál jelentkezhet a trestyánszky.rita@gmail.com címen. Részvételi díj 10.000 forint, mely a szállást és az étkezést is tartalmazza. Újra megrendezik a Szent Damján tábort 2022. augusztus 2. és 6. között. Ebben az évben egy teljesen új helyszínen fog megvalósulni a nyári csoda. A Bodajki falutáborba várjuk az idei táborozóinkat. Az egyhetes élményre 100 enyhe vagy középsúlyos fogyatékkal élő gyerek és felnőtt táborozót várunk az önkéntes segítőinkkel együtt. Amennyiben módjában áll segíteni kisebb vagy nagyobb pénzösszeggel, megteheti, ehhez keresse fel a www.adjukösse.hu weboldalt. Jézus ima csöndes lelki gyakorlat lesz Bodrogolasziban, a volt Lónyai kastély területén augusztus 7-e és 13-a között. 5 hektáros őspark biztosítja és segíti az elcsendesedést, egy teljes hét alámerülés a belső csendbe, a keleti egyház hagyományában és a természet ölelésében. A szervezők célja a teremtőnkkel való kapcsolat ápolása, elmélyítése. Az ő jelenlétében minden megváltozik. Fényt, életet és értelmet kap minden, s ha nem futunk el, akkor még mi is részesülünk belőle. Jelentkezni az iktus1@gmail.com vagy a 30-as 51-51-368-as telefonszámon lehet. Egyedülálló módon és első alkalommal rendezik meg Magyarországon idén októbertől a Creighton-féle családtervezési módszer oktatóképzését. A képzésnek nemzeti kegyhelyünk Mária Pócs ad majd otthont, október 1-e és 9-e között, és 2023. április 15-e és 20-a között. Keresünk olyan elsősorban görögkatolikus, egészségtudatos, lelkes, kommunikatív, angolul is beszélő jelentkezőket, akiket érdekel a női ciklus működése, a termékenységtudatosság, a katolikus egyház tanításával harmonizáló családtervezés, szívesen tanulnának a női testben zajló folyamatokról, és ezt a tudást szívesen adnák tovább nőknek, házaspároknak. Jelentkezési határidő július 29-e. Jelentkezési szándék részletek a képzés menetéről és a támogatás feltételeiről a gorkat.családtervezés@gmail.com e-mail címen lehetséges. Ezek lennének tehát metropóliánk, vagy görögkatolikus egyházmegyéinknek a legfontosabb vagy aktuális hírei, és most a maradék néhány percünkben egy kicsit visszatérnénk még a mai témához, az elutasításnak vagy visszautasításnak a helyes megéléséhez, vagy ahogyan látjuk a gadarai megszállottakkal való történetben, ahogyan elutasítja a várost Jézus, vagy a város Jézust, hogy hogyan reagál erre, miért is példaértékű a számunkra, illetve hogyan lehet ennyire erősnek és stabilnak maradni egy rosszul érintett, vagy rosszul eső elutasításban és visszautasításban, honnan is lehet erőt venni. Sok minden példa föl lett sorolva, talán a kapcsolataink a legfontosabb, vagy az Isten kapcsolatunk a legfontosabb, és ami témát a legutóbbi alkalommal, vagy az előző blokknak a végén érintettünk, az önértékelésünk, vagy a helyes önértékelésünk kapcsán. Itt néhány alappillér kimaradt még, ugye 6 pillért fogalmaznak meg az önértékelés kapcsán. Az egyik a tudatosság, az önelfogadás, a felelősségvállalás magunkért. Most jön a 4., 5. és 6. alappillér, ami az önértékelésünket megtartja, vagy stabilan tartja, vagy egészségesen tartja. A 4. ilyen alappillér az asszertivitás. Ez lényegében a mások szabadságát nem sértő érdekérvényesítést jelenti, hogy ki tudjuk fejezni a gondolatainkat és érzéseinket önmagunkra fókuszálva, én üzenetekben, például én azt érzem, hogy ... és kiállni önmagunkért. Asszertív alapjogok például a nemetmondás, a tisztelet megkapása és megadása, a döntéseink megváltoztatása, a hibázás és az ezzel járó következmények vállalása, vagy az egyedül lét. Ezek vannak itt felsorolva, hogy milyen jogaink lehetnek, minden esetre az asszertivitás is, vagy érdekérvényesítés, vagy szeretetteljes érdekérvényesítés, ez is fontos alappillére annak, hogy az önértékelésünk az helyes és egészséges maradjon. Az 5. ilyen alappillér a céltudatosság. Az, hogy az életünkben célokat követünk, aktívan hozzájárul a jól létünkhöz, növeli a boldogság szintünket és megajándékoz minket az én hatékonyság, az értékesség és a van miért élnem érzésével. Frankl a koncentrációs táborban megélt tapasztalatai alapján leírta, hogy súlyos krízis esetén a cél lehet az egyetlen kapaszkodó az életben, legyen szó bármilyen célról, ami hozzájárul ahhoz, hogy az életünk értékességében vetett hitünket ne veszítsük el. Az önértékelésük szempontjából egészségesebb, ha az életünk különböző területein is vannak céljaink. Így egy esetleges kudarc nem uralkodik el az egész lényünkön, nem érezzük tőle értéktelennek magunkat, ha az önismeretünk reális, akkor nem tűzünk ki magunk elé túl nagy, megvalósíthatatlan célokat, de nem is becsüljük alá a képességeinket, és hátrálunk meg a kihívásoktól. Tehát a céltudatosság. És a 6. utolsó ilyen alappillér az integritás. Mire eljutunk a felnőtt korba, már van egy értékrendünk, vannak ideájaink és meggyőződéseink, és a szilárd önértékelés alapját az adja, ha ezekkel összhangban tudunk cselekedni. Hát ez számunkra hívő keresztény emberek számára nagyon-nagyon fontos. Az önértékelésünk akkor tud helyes, szilárd, meg egészséges, meg stabil maradni, ha a krisztusi tanításba bele tudjuk integrálni magunkat. Tehát ha amilyennek látom magam, amilyen sikereim és kudarcaim vannak, amilyen a személyiségem, az harmonizál-e azzal, amit meg akarok élni keresztényként, vagy amire meghívott Krisztus, vagy éppen ellentétes. Hát ez mindenképpen hozzátartozik. De számunkra sem szabad azt megengednünk magunknak, vagy a kísértőnek, hogy a bűneink, vagy a botlásaink, vagy a rossz szokásaink határozzák meg azt, hogy milyennek látjuk magunkat, vagy milyennek értékeljük magunkat. Amikor keresztény hívő emberként méltatlannak tartjuk magunkat az Isten végtelen elfogadására és szeretetére, ez nem azt jelenti, hogy az önértékelésünk egészségtelen volna, és ebben az egészségtelen vagy alul önértékelt lelki állapotban tudnánk csak kapcsolódni az Istenhez, hanem hogy reálisan látjuk magunkat, hogy valójában kiérdemelni azt a szeretetet nem lehet, sőt úgy általánosságban a szeretetet. Az igazi, őszinte, tiszta szeretetet kiérdemelni nem lehet, és nem is kell. Néhány gondolat maradt volna még itt, ami esetleg a lelki életünkkel, vagy vallásos hívő keresztény mi voltunkkal kapcsolódhat az önértékeléshez, vagy épp az elutasítás és visszautasítás elfogadásához. Ezek nélkül is azt gondolom, hogy körülbelül kerek lett ez a mai műsor. Én remélem, hogy mindenki talált benne olyat, ami számára fontos, amihez tud kapcsolódni, amit ő is megélt. Biztosan mindannyiunknak vannak kudarcélményeink, meg sikerélményeink is az elutasításra való reagálás kapcsán. Néha nagyon felbosszan minket, és nagyon megérint, és nagyon padlóra küld. Néha meg igenis stabilak tudunk maradni.
Nurziai Szent Benedek, rendalapító. Körülbelül 67 évet élt. A szerzetesség eszménye, amely ilyen vagy olyan változatban minden nagy vallásban megtalálható, a keresztény Európa számára Benedekben olyan formát öltött, amely másfél évezreden át hatott az egész történelemre. Életrajzát Nagy Szent Gergely pápának az írásaiban találhatjuk meg. Benedek 480 táján született, a Szabin hegyvidék kispüspöki székhelyén, Nurziában. Jómódú szülei Rómába küldték tanulni, ahol az antik kultúra ragyogott, de emellett az apostol fejedelmek sírja is megtalálható volt, csodálatos, szép bazilikákkal ékesítve. Ez az időszak azonban Róma hanyatlásának a kora. A császár székhelye Konstantinápolyban volt. Róma pedig vidéki kisváros benyomását keltette, és az emberek állandóan attól rettegtek, hogy mikor semmisíti meg a barbár germán hadsereg. Úgy szintén tombolt az erkölcstelenség is. 431-ben írta Nólai Szent Paulinus, ha az ember nem akar Isten országáról lemondani, akkor menekülnie kell Rómából. Így tett az ifjú Benedek is. Ott hagyta Rómát és romlott társait, és 14 éves korában a magányba vonult vissza. Szubjákó mellett egy barlang lakója lett, ahol az imádság és az elmélkedés mellett a legszigorúbb önmegtagadásban élt. A város fölött emelkedő kolostor egyik szerzetese megígérte, hogy igénytelen élelmezéséről gondoskodik. Már harmadik évét élte így, amikor pásztorok bukkantak rá, akik mindenfelé elvitték életszentségének hírét. Sokan siettek hozzá jó tanácsért, sőt, megválasztották az egyik közeli kolostor apátjának is. Benedek csak hosszabb gondolkodás után vállalta el. Amikor a szerzetesek között meg akarta szilárdítani a fegyelmet, azok önmagukról megfeledkezve megpróbálták megmérgezni. Újból visszatért Szubjákóba. Lassan a remeték hatalmas tábora vette körül. Ezeknek aztán egymás után építgetni kezdte kolostoraikat, melyek közül mindmáig a leghíresebb a Cassino hegyére épített. Ez lett aztán a bencések későbbi anyaháza. Itt írta meg a nyugati szerzetességnek mindmáig alapul szolgáló szabályzatát, amely kiállotta 14 évszázad minden viharát. Monte Cassino nem csak a szerzetességnek, hanem a műveltségnek is a középpontja lett. A kelet és nyugat legjobb szerzetesi hagyományait egybefoglaló szabályzat meghozta gazdag gyümölcsét. Kolostoraiban a legnagyobb egyszerűség, mértékletesség, szigorú szegénység és fegyelem uralkodott. Jelszavuk ora et labora, azaz imádkozzál és dolgozzál. Szerzeteseinek imával, tanulással, valamint fizikai munkával kellett megszentelniük a napot és az éjszakát. Messze földön emlegették, az éjszakát betöltő zsoltározások, latin himnuszok éneklését. Maguk közül egy apátot választottak, akinek engedelmességet fogadtak. Egyéni vagyonuk nem lehetett, mert mindenük közös volt. Benedeket a Szentírásban való jártasság, tapasztaltság, jóság, bölcsesség jellemezte. Testvére Szent Skolasztika ideális társa volt az Isten nagy szeretetében. Annak halála után nem sokára Benedek is meghalt. Nagy Szent Gergely szerint 547. március 21-én a templomba vitette magát, és gyengeségében tanítványaira támaszkodva megállt. Majd kezét az ég felé emelte, és így lehelte ki imádsággal a lelkét. Nagy Szent Gergely sok történetet elmondott Benedekről, ezek közül egyet olvasok fel. Egy napon Benedek ott ült a kolostor előtt egy kőpadon, és olvasott. Egy ariánus gót lovagolt fel a hegyre, és átkozva, ütlegelve egy megkötözött embert hajszolt maga előtt. A gót, név szerint Cella, azt kívánta a parasztól, hogy adja neki oda elrejtett javait. A szegény ember nem tudott magán másként segíteni, hát arra hivatkozott, hogy mindenét Cassino apátjára bízta. A gót harcos ezért arra kényszerítette, hogy mutassa meg neki az utat Benedekhez. Amikor Cella megpillantotta a szentet, azt gondolta, hogy ő, amint az történni szokott, már a megjelenésével, a hangjával meg fogja rémíteni Benedeket. Egyenesen odalovagolt hozzá, és követelte tőle a paraszt javait. Benedek, mint mindig, most is nyugodt maradt. Lassan fölemelte tekintetét, ránézett először a harcosra, azután a megkötözött parasztra. A gót megrendülten a földre rogyott. Benedek odaszólította néhány társát, megvendégelte Cellát a kolostorban, és csak búcsúzóul figyelmeztette. Óvakodjék attól, hogy védtelen embereket szorongasson. Szent Benedek a nyugati szerzetesség megalapítója volt. Bencés rendjének utolérhetetlen érdemei vannak a mai Európában. Nekik köszönhetünk sok kézzel írt értékes kódexet, ezen kívül a népvándorlás zivataraiban a kultúra, a művészet egyetlen művelői és megőrzői voltak. De talán Isten előtt ezeknél is nagyobb érdemük, hogy keresztény hitre térítették az akkori barbár népeket, az angol szászokat, a germán törzseket, a honfoglaló magyarokat. Örök hálával tartozik ezért népünk Szent Benedek fiainak, köztük Szent Gellért püspöknek, akik hittérítőink voltak. Ám nem csak Krisztus kifogyhatatlan gazdagságát nyújtották őseinknek, hanem megtanították őket a földművelésre, az építkezésekre, gyümölcsfák ültetésére, a betűvetésre, templomok építésére. Géza fejedelemhez az első bencések Rómából jöttek, Szent Adalbert vezetésével. Megtelepedésük 996-ban történt Szent Márton hegyén, Pannonhalmán. Szent István király nagyon megkedvelte a bencéseket. Hatodik Pál pápa Benedeket Európa fő védőszentjévé nyilvánította. Mivel ünnepe március 21-e nagybőt idejére esett, ezért 1969-ben július 11-ére tette át az egyház, annál is inkább, mert a gall liturgiában már a 8. századtól kezdve e napon ünnepelték. A Szent Misében így imádkozunk. Istenünk, te Szent Benedek apátot az Isten szolgálat iskolájában kiváló mesterré tetted. Add kérünk, hogy az irántad való szeretetet mindennél többre becsüljük, és szárnyaló szívvel járjunk parancsaid útján.
Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek.